Csontváry Kosztka Tivadar születésének 170 éves évfordulóját közös kiállítással ünnepli a Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria és a pécsi Janus Pannonius Múzeum. A festőgéniusz műveit legnagyobb számban őrző két közgyűjtemény anyagából összeállított válogatás a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében látható a Szépművészetiben július 16-áig. A Hitvalló című műsorunkban Rózsa Katalin 2019-ben készült interjúját hallhatják Gerlóci Gábor festőművésszel, a Csontváry hagyaték gondozójával. A műsor második része következik.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Gerlóci Gábor festőművésszel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
És így Pécsre került a Csontváry gyűjtemény, ebben azért Acél Györgynek érdemei vannak. Pécs végállomása a Csontváry gyűjteménynek? Ide került a teljes hagyaték?
A teljes hagyaték oda került, ráadásul úgy, hogy még vettek is annak idején, tehát a Gerlóci életében még a múzeum megnyitása előtt még bizonyos darabokat megvett a Csontváry Múzeum, tehát a magyar állam, illetve az ő gyűjteményében lévő összes anyagot, ami még akkor az ő tulajdonában volt, letétbe vette. A Csontváry Múzeum alapja az ő gyűjteményét képezi. A kiállításokra még elkérik egyéb műgyűjtőknek is, meg egyéb múzeumnak is a Csontváry képeit, de alapvetően ez a gyűjteménynek az alapja. Csontváry Múzeum, ez egy nagyon kényes téma, és mostanában ez előtérbe került, most ismét sokat beszélnek róla, mert amikor a Gulyás Gáborék 2 évvel ezelőtt megcsinálták a...
Ő a műcsarnok igazgatója, ugye, a Gulyás Gábor?
Igen. Megcsinálták a Budai Várban a nagy Csontváry kiállítást, akkor ismételten és nem megalapozatlanul előtérbe került ismét, hogy Csontváryinak Budapesten kell múzeumot építeni. Tehát annyi idő eltelt, mert Pécsnek annyit köszönhetünk, hogy nem igazán lenne szerintem korrekt, hogyha onnan most elhoznánk, mert Pécssel már teljesen összefügg a Csontváry név, a Csontváry gyűjtemény, és nagyon-nagyon kiemelt figyelemmel kezelik azóta is az anyagot. Valóban Gerlóci Gedeonnak a végrendeletében, illetve a Csontváry Múzeum megalapításának levelezései között, ott megtalálhatjuk azt a kitételt, hogy a Csontváry Múzeum Pécsen addig van, míg meg nem épül Budapesten az önálló Csontváry Múzeum. Erre 1963-ban Gerlóci Gedeon megcsinálta a komplett építészeti tervét, ami a mai napig megálljon helyét. Gyönyörű, modernista, az ő felfogása szerint épület, teljesen tiszteletbe tartva a Csontváry műveit. Úgy lett megtervezve, hogy a műveknek, és megjelenésében egy időtlen, gyönyörű, modern épület, és ezt a Városligetbe tervezte, mivel ott volt Csontváryának 2 kiállítása, és 1905-ben és 1908-ban az iparcsarnokban. Csontváry feljegyzései között is megtalálható az ő önálló múzeumára való rendelkezés, illetve terve. Csontváry is Budapesten akart elhelyezni a saját múzeumát, és neki is belső igénye volt arra, hogy ez megvalósuljon. Gerlóci Gedeon természetesen Csontváry hagyatéki végzését vette figyelembe, illetve építészként nagyon kiállt amellett, mivel a háborús években dolgozott és élt, ezért ő ellenezte, hogy ez a Budai Várban legyen, mert az mindig háborús célpont.
Hát de látjuk is, hogy most mennyi ideje tart a felújítása a Budai Várban. Még mindig vannak olyan épületek, amik csak rekonstrukcióra szorulnak.
Azóta van, 60-as években is még romokban. A budapesti helyszín mellett állt ki ő is, illetve Csontváry is Budapesten szerette volna. És ez a pécsi anyagokban is le van írva, korrekt módon, illetve az ő nem végrendete, mert végrendet nélkül halt meg, és szóbeli végrendelete volt, hogy Csontváryak tekintetében örökösöm a nemzen, de ő azért erre rengetegszer utalt, hogy mindenképpen így szeretné. A tényekhez hozzátartozik, hogy most már Csontváry neve összefügg Péccsel, ezt most már nem kéne bolygatni, mert nem biztos, hogy ez célra vezet.
Ez már költői kérdés, hogy mennyire volt inspiráló az a szellemi közeg, ami önt gyermekkorától kezdve körülvette, említette, hogy Gerlóci Gedeont mindenképpen szellemi atyának tekinti. Nem gondolt arra, hogy mindezt könyvben megírja?
Gerlóci Gedeon életének a nagy monográfiáját az terveim között szerepel megírni, olyannyira, hogy már ennek a 90%-a kész is van.
Most már beszéljünk önről is, hiszen az ősökhöz méltóan azért nem kevésbé színes egyéniség. Ennek a Hitvalló című műsornak a lényege, hogy elsősorban az ember érdekel minket, de természetesen művészember esetében ezt nem lehet külön választani az alkotó tevékenységétől. Ilyen szellemi közegben ön képzőművésznek készült?
Tulajdonképpen igen.
Mondok egy nevet, Szabados Árpád.
Igen. Úgy indult, hogy volt szerencsém Gerlóci Gedeont, Gida bácsit még ismerni, anyukám még gyakori vendégek voltak nála, és engem is elvittek kiskoromban. De 11 éves voltam, amikor ő meghalt. Varázslatosak voltak mindig azok a találkozások, Gida bácsi az említett Galamb utcai ház gyéren megvilágított előszobájában, már abban a pillanatban, hogy beléptem, már ilyen rettegés fogadta, de ez a rettegés ez egy kicsit olyan
misztikus volt,
mert ott lógtak a gyérfényben a madárképek, illetve a pillangók, és utána léptünk be a szobába, olyan ódon tárgyak között a két öreg, Gida bácsi és a Sarolta néni ültek, és mögöttük háttérként a Csontvári képei voltak, és ez az egész, ez egy olyan különös utazás volt, Gida bácsi nagyon szeretett engem, le is rajzoltam őt különben több ízben. Ebben az időben én már Szabados Árpádnak a ifjúsági képzőművészeti körébe jártam a Budai Várban, a Nemzeti Galéria épületében volt. Ott hosszú éveket eltöltöttem ebben a fogékony korban, az alkotási folyamatnak a lényeges részébe ott bepillanthattam. Engem még azért sújtott apáméknak, szüleimnek a múltja, az meghatározó volt nekem is.
Nem vezetett egyenes út, gondolom én, a felsőoktatásban?
Nem, nagyon nem. Már az általános iskolában is állandóan megfoghatatlan problémák adottak a tanárikkal és
közöttem. Bántások érték?
Igen. De emlékszem még, hogy hajnalonta, meg esténként becsöngetettek a rendőrök, és nekik is otthon kellett lenni.
Hát felügyelet alatt voltak.
Rendőri felügyelet alatt voltak pontosan. Ez anyámékon is érződött, és hát mindent mondtak nekem, de így sutyival próbálták ők is ezt így elkenni, meg nem beavatni, csomó dolog, hogy nekem ebből ne legyen bántódás.
Nyilván kímélni akarták önt ettől.
Igen.
Olyan életszerűen írta le a látogatást Gida bácsnál a Galamb utcában, hogy meg kell kérdeznem, ez a családi háttér közere játszott abban, hogy tárgy restaurátornak is tanult?
Mindenképpen. Közösszett egy főiskola mellett működő akkori központi múzeum igazgatóság keretében voltak meghirdetve ezek a tárgyrestaurátor kurzusok. Ott végeztem, és később múzeumokban dolgoztam.
Egy galéria nevét mindenképpen megemlítem, Végállomás galéria, jó a neve is, honnan ered, milyen kezdeményezés volt, és mi lett a sors?
Úgy gondoltam, hogy csinálunk egykori társammal fiatal képzőszek számára egy kortárs galériát, valami izgalmas helyszín, és az 56-os villamos végállomásán lévő Kóskároly ízlésű villamos végállomást nagy nehézség árán kibéreltük a BKV-tól, vállalva teljes felújításen, és ez meg is történt, és ott megnyitottuk a végállomás galérián. Nagyon nagy sikere volt, nagyon jó, komoly sajtója
volt. Különleges helyszín.
Igen. És nagyon komoly kiállításokat csináltunk, és ma már nevesnek mondható fiatal képzőművészeknek nyújtottunk kiállítási lehetőséget, és mai napig ők is szívesen emlékeznek erre vissza. Hát például a Baksai József, Szurcsik József, Csurka Eszter.
Ismerős nevek.
És ezt csináltuk, míg nem jött a rendelet, hogy lebontják az épületet, és teljes átalakítást végeznek ott a villamos végállomáson. Ott egy riporter hölgy annak idején megkérdezte, hogy miért végállomás, hát ez pont fiatal művészek, és akkor mondtam, hogy végállomásról nem csak megérkezni lehet, hanem onnan indulni is lehet.
Festménybecsüsnek is tanult, Miért vonzotta ez a pálya? Egyáltalán helyes kifejezés ez, hogy pálya, én nem tartom szerencsésnek.
Azt igazából ez csak ilyen szükségképpen volt, úgyhogy ezt nem tartom annyira.
Én azért lényeges. Kérdezem, mert a rendszerváltás után sorra nyíltak a képzőművészeti galériák. Egyetlen egy utcát mondok, ami nincs olyan messze a Mária Rádiótól, a Falk Miksa utca, hiszen ha csak arra az egy utcára gondolunk, egymást érik a galériák, divat lett festményeket gyűjteni, ez talán mondhatjuk így, hogy befektetésnek egy módja is. Mint festmény becsüs, aki ezt megtanulta, milyennek látja ezt a világot?
Azért tanultam, csak mert ez engem érdekelt. Engem igazából, megmondom összetően, inkább taszít ez a világ, mint vonz.
A taszítás azért van, mert hogy ugye pénzemberek befektetés céllal megvásárolnak festményeket, miközben nem igazán értenek hozzá.
A művészetből ne legyen üzlet.
Erre gondoltam.
Az nem üzlet.
Sümeg püspöki palota. Mi volt ez a kiállítás?
Sümeg az nekem egy nagyon fontos helyszínem. Az én nagyon kedves nagymamám ott nevelt engem óvodáskoromig. És úgy éreztem, hogy nekem ott kéne egy önálló kiállítást csinálni. A püspöki palotát tartottam ennek megfelelőnek, és nagyon helyesek voltak, azonnal ráálltak. Ferences templom a gyönyörű terén, ahol van a püspöki palota, az világ egyik legszebb tere, és egy nagyon komoly szakrális központ, és nagyon érezni ott mindenen, hogy
Bassi Balázs atya
van ott, és hát tényleg csoportok mennek a miséire.
Szó esett a családjáról. Mennyire sikerült önnek megőrizni azt az értékrendet, amit ők képviseltek, amit tőlük kaphatott?
Igyekszem különösen, hogy így rám hárult ez az önkéntes feladat, hogy a család történetét felkutatom és megírom. Ezen keresztül azért én így benne vagyok a családban. Lehet, hogy kicsit a keleten is jobban most, mert nem biztos, hogy azért ennyire a múltban kell lenni folyamatosan. Belső késztetésem van, hogy ezt nekem meg kell csinálni. Tehát, hogy ez az én dolgom. A családi archívumnak nevezett anyaggal, amit szintén én kezelek, de amikor én feldolgozom teljesen ezt az anyagot, vagy hát úgy gondolom, hogy teljesen, akkor én ezt elhelyezem letétként közgyűjteményekben. Egy adagot már a Jellőci Károlyra vonatkozott a Budapest Főváros Levéltáránál már elhelyeztem. Ilyen sorsot szánok majd a festményeknek is, meg a kézirat anyagoknak is.
Nagyon leegyszerűsítettük az önbemutatását, hogy képzőművész, de azt hiszem meg se lehetne határozni, mennyi mindennel foglalkozik, hiszen egy ilyen nagyon értékes család hagyatékának kezelése, legyen az levelezés, legyen az műgyűjtemény, hát ez tényleg egy nem is egy, talán több egész embert kíván. Nagy Kovácsi.
Véletlenül vetődtünk oda, amikor megnősültem 1986-ban, akkor kényszerűségből, mert nem volt annyi pénzünk, hogy a városban vegyünk egy
De akkor
lakást.
Az még nem volt ilyen felkapott terület.
Akkor még nem volt,
terület.
És valami miatt ezt úgy én ismertem, én állandóan szeretek így kirándulni, meg a szabadban lenni fiatalkoromban, és ezt én így tudtam, előtte én ott kirándulgattam. Teljesen véletlenül vetődtünk oda, úgyhogy azóta ott lakunk, már nem abban a házban. A fiam is ott lakik. Ez így lett. Barátokra leltem ott.
Úgy tudom, hogy ott elég összetartó közösség van.
Igen, igen, abszolút.
Nagyon szeretem a kávéházakat, és különösen azt, hogy ennek a kultusza ismét él. A Spolarics név is sokat mond, a Spolarics kávéház.
Igen.
Ugye, ő igen. Is a, valahol a rokonság.
Úgy volt, hogy apukámnak volt a keresztapja. Akkor bérelte a New York kávéházat, amikor apám még ilyen óvodás korú volt. Nagy vadász volt a Spolarics, és Afrika vadászatról hozott magával igazi néger fiút, aki kvázi apámmal nevelkedett, és az emberek mentek állítólag az ablakon, nézték a Szerecsen embert, aki a ritka volt Budapesten akkoriban.
És nem csak a Szerecsen ember okozott nagy meglepetést, hanem a sétáló oroszlán is.
Igen, nagymamámnak az egyik ilyen vadászat alkalmából hozott egy kis oroszlánt, és nagyon ilyen extravagáns nő volt, úgyhogy nagyon örült neki, és aranyláncon Nászbundában, a Váci utcában sétálgattatta az oroszlánt, úgyhogy nagy feltűnés keltett, ami neki nagyon kedvére való volt.
Ez egy külön téma lenne, hiszen beszéltünk a Hadik kávéházról, valahonnan onnan indultunk, és most eljutottunk a New York kávéházig, úgyhogy nem akármilyen helyszíne. Kedves Gábor, vissza tud emlékezni, hogy mikor találkozott először a Szentírással? Volt-e olyan nehézség az életében, amikor segített valamelyik igéje, vagy a Szentírás olvasása? Ki adta a kezébe a Szentírást?
Az említett nagymamám, ő nagyon meghatározó ember volt. Egyrészt, hogy Sümegen laktunk. Sümeg azért egy búcsújáró hely, a magyar egyházi életnek az egyik központja. Nagymám szellemisége rám nyomta ezt a bélyeget. Általa kerültem közel a valláshoz. Én a transzcendenssel való kapcsolatot én egy élő, folyamatos dolognak tartom. Az is tény, hogy a fogászkodás és az ima ereje az elhanyagolhatatlan tényező. Egy utazás alkalmából, ahol barátaimmal Amazóniában jártunk, Dél-Amerikában, az ottani törzs elkapott minket. És hát teljesen érthető módon az ő szempontjaik szerint az idegenek nem mehetnek be a faluba, nem láthatják az asszonyaikat, állataikat, tehát nem vagyunk odavalók, úgyhogy az ottani törvények értelmében le kell fejezni az odaérkezőket, fejüket össze kell zsugarítani, és a főkunyhóba ki kell tenni elrettent és véget. Ezekben a pillanatokban, amikor ilyen helyzetben voltunk, akkor a csapat tagjai, azért mindenki félhangosan imádkozott.
Milyen bibliai igét hozott magával?
Lukás 11-es evangéliumát hoztam, hogy azt mondom azért nektek, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Nagyon fontos, mert én így élek. Valóban én most már eljutottam oda, hogy nem szégyellek kérni. Eddig úgy voltam, hogy az én kis ügyeim miatt nem zargatom itt az Istent, a gondviselést. Igenis kérni kell. Ha kérek, meghallgatják a kérésemet, és úgy segítenek nekem. Ha szeretném ezt a rám hagyott hagyaték feldolgozását, szeretném még jobban csinálni, még hitelesebben, akkor kénytelen vagyok megfelelő képzésekben részesülni, és így is lett a kutatási örökség szakot. Kinéztem, megkaptam a segítséget, és utána folyamatosan megkapom a segítséget, mint ahogy itt is itt vagyok, és beszélgetünk. Édesapám, aki nagyon meghatározó ember volt, és katonai iskolába járt. Neki volt ott egy kedves barátja, aki szintén katonai iskolás volt, akiből később pap lett, Réti István atya. Nagyon érdekes módon, tehát ők tartották a kapcsolatot, aztán hosszú ideig nem, a Réti atya is elkerült Algyűre plébánosnak, de azért néha meglátogattak egymást, mindig tudtak egymástól. És apám ezt nem mondta, kiderült, hogy a Réti család, ők Nagykovácsiban honosak. Réti atya halálos ágyán fogadott, vagyis hát hivatott engem, hogy menjek el, és még akar velem beszélni, és hát rendkívül meghatározó élmény számomra, hogy teljes szellemi frissességben, mert egészségileg már megtörtént, azt kérdezte, hogy akkor én most mit csinálok, és mondom, hogy festek, alkotok, és azt mondta, hogy fogadjam meg, hogy csak akkor tudok jót csinálni, hogyha az, amit csinálok, az jó lesz, szép lesz, szent és igaz. És ezt az útra való, én azért ezt vallom, és igyekszem úgy csinálni a dolgaimat, hogy ennek megfeleljek. Érdekes módon a két egykori kőszegi iskolatás, a Nagykovácsi temetőben szomszédos sírban vannak eltemetve. Az Arszakra fesztivál keretében már kétszer is volt barátaimmal közös kiállításunk a bűnökről, erényekről, illetve a hét pecsétől. Tehát megpróbáltuk ezt a témát feldolgozni.
Ez a fesztivál, saját... ami van az Arszakra Művészeti Fesztivál, annak az időszakára is.
Igen, igen. Tehát a fesztiválnak keretén belül.
Dragonics Márta az
igen, egyik főszervezője. Igen, igen, ott kiállítottunk, és hát ezek nem szent képek, hanem a mai megfogalmazásunk szerinti tézisekre a magyarázatok.
Nagyon köszönöm Gerlóci Gábornak, hogy eljött a Mária Rádióba. A munkájához, Gerlóci Gedeon hagyatékának a gondozásához pedig nagyon sok erőt, hitet, jó egészséget kívánok, tanulmányait sikeresen fejezze be. Isten áldja!
Műsorunkban Gerlóci Gábor festőművésszel Rózsa Katalin beszélgetett.
A Hitvalló című műsorunkban Rózsa Katalin 2019-ben készült interjúját hallhatták Gerlóci Gábor festőművésszel, a Csontváry hagyaték gondozójával. A műsor második részét hallhatták. Köszönjük a figyelmet!
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.